Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig kapcsolódjunk. Bajban van az utcaszak alkotó közösség. Ez egy olyan közösség, amely sokkal több, mint egy független színház, mert itt maguknak az előadóknak a személye legalább annyira fontos, mint a nézőké. Simon Balázzsal, az utcaszak alkotó közösség alapítójával Kalmár András beszélget.
Valóban többről van szó, hiszen ti jöttök, mentek, általában a leghátrányosabb helyzetben lévőkhöz, börtönökbe mentek, drogosokhoz mentek, mély szegénységben élőkhöz mentek, és nem csak előadtok valamit, hanem őket is bevonjátok az előadásba, úgymond integráljátok, és közösen születik egy produkció, nem tudom mennyire fogalmaztam pontosan.
Egész pontosan, nagyon jól mondtad el, tényleg ez történik, vagy hogy ez lett végül is az évtizedek során, ez lett az a metódus, amiről úgy éreztük, hogy a leghatékonyabban segít, és a legtöbbet fejleszt azokon az embereken, azon a helyzeteken, ahova elmegyünk.
Leszek akkor az ördög ügyvédje, és megkérdezem, hogy miért fontos ezeket az embereket fejleszteni? Miért jó ez nekünk?
Mindenkinek, neked is jó lenne fejlődni, és nekem is én úgy érzem,
biztos,
hogy jó lenne
kétségtelen.
Fejlődni, tehát nincsen, nem ez végtelen. Tehát a felnőttkori tanulás, az tulajdonképpen egy alkotmányos jog is, jogunk is, hogy mind halálunkig fejlődjünk, és ez olyan embereknek, akiknek nagyon sok gondot okoz az, hogy egy korai gyerekkorban, meg egyáltalában a gyerekkorban, vagy a tanulás időszakában nem kapták meg a megfelelő segítséget. Valójában komplex dolgok kellenek, hogy egy picit valami változzon, amitől jobb munkavállaló, vagy esetleg sikeresebb dolgozó, vagy jobb édesapa, vagy édesanyja tud lenni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy rossz édesanyja, csak sok mindent kell tanulni ahhoz az édesanyasághoz, nekünk is, meg az édesapasághoz. Tehát mi is tudjuk azt, hogy ebben is nagyon fontos az, hogy olyan tapasztalatokat, vagy olyan mintákat lássunk, amit lehetséges, hogy a környezetünkben találunk dolgokat, de valahogy mégis jó, hogyha jönnek kívülről emberek, akik valamilyen módon tisztán és pontosan segítenek bizonyos értékek, vagy értékek között eligazodni, meg olyan jelenségeket mutatnak meg közvetlenül, amihez aztán később is hozzá tudsz férni.
Világos, tehát tulajdonképpen művészetterápiáról van szó, tehát azt mondod, hogy ezeknek a, hát nincs szebb szó, ez a hátrányos helyzet, oké, hátrányos helyzetben lévő embereknek, szegényeknek, börtöntöltelékeknek, ha úgy tetszik, drogosoknak, tehát hogyha ezeknek az állapotán, a szociális állapotán és a mentális állapotán lehet változtatni a művészet segítségével, tulajdonképpen erről van szó.
Igen, hát a művészet segítségével is még konkrétabban a közvetlen kapcsolat segítségével. Tehát egy olyan biztonságos, elfogadó partneri kapcsolat, ami a művészet keretében jöhet létre. Uh-huh. Tehát itt nem is csak a művészet az egyik karja ennek a bábnak, ami mozdul, és a másik karja pedig maga az, hogy valakit meg tudsz érinteni, hogy egy olyan kapcsolatba tudsz lenni, akár mint hogyha ez a szüleiddel való biztonságos kötődést mintáznál, tehát egy olyan barátság az alapállapot, amiben belelépsz, még akkor is, hogyha ezt a másik embert nem ismered, és ott ezt garantálják. Tehát, hogy addig, ameddig egy foglalkozáson, egy próbán, egy előadáson vagy legalábbis ameddig velünk vagy, tehát az utcaszak próbáin, foglalkozásain, előadásain vagy, addig abban biztos lehetsz, hogy nem fog bántódás érni. Ki tudsz teljesedni, meg tudsz tapasztalni magadról új rétegeket, dimenziókat, képességeket, készségeket, és ezt hozza ez a fejlesztő mű. Mm-hmm.
Tehát ez a kar, ez egyrészt átölel, másrészt véd, és hát most próbáltam itt az ördög ügyvédje lenni, meg provokatív kérdéseket föltenni, de hát én azért nem egy munkátokat láttam, és azért pontosan tudjuk néhányan, hogy mennyire fontos ez, már csak azért is, mert ezek a fiatalok föl fognak nőni, meg nekik is lesznek gyerekeik, és ők fogják azt a társadalmat alakítani, amiben egyébként majd a mi gyerekeinknek is helyt kell állnia, szóval jobb lenne ez a világ, hogyha nem lenne annyira polarizált, mint amilyen most, és hát egyelőre a kilátások nem túl pozitívak, de tulajdonképpen ez is a beszélgetésünk apropója, hiszen gond van a finanszírozással, nyilván pályáztatok, nem sikerültek, nem jöttek ezek a dolgok össze, tudjuk, hogy a független előadó művészet az ilyen szempontból, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy válságban van, ti egy tök speciális ága vagytok ennek, és itt nem csak arról van szó, hogy nektek nem lesznek nézőitek, hanem a ti művészeiteknek nem lesz közösségük, tehát egyszerűen kikerül egy védőháló, kikerül egy nagyon-nagyon fontos elem abból az amúgy is rettenetesen hiányos szociális rendszerből, amiben hát az embereknek lennie kell, vagy élnie kell, nem tudom, hogy sikerült ezt valamennyire jól megfogalmaznom.
Igen, ahogy azok, amiket mi csinálunk, még sajnos nem annyira elterjedtek, hogy ezt ilyen szélesen társadalmi szinten lehetne mondani, hát sőt, nagyon, tehát tulajdonképpen mi csak Borsod megyében, Budapesten egy-két ponton az országban tudtunk eddig hosszabb ideig dolgozni. Én azt gondolom, hogy pont ennek az általad említett független előadóművészeti szférának az egyik lehetséges működési területe lenne mindazoknak a társadalmi helyszíneknek a színházzal való ellátása, ahol egyébként a külszínházi vagy intézményes színházak egy sajátos elfoglaltságaik miatt nem tudnak igazán helytállni vagy megjelenni. Tehát, hogy valóban lehetne egy olyan, hogy ez társadalmi szinten számítson, és társadalmi szinten hiányozzon. Most jelen pillanatban azoknak a gyerekeknek hiányzik, ahova évtizedek óta járunk, és ahova nem fogunk tudni menni. Tehát ezt azért a színházért nem kérhetünk pénzt az emberektől, tehát nem szedhetünk semmi jegyet.
Nincs is nagyon nekik, tegyük hozzá őszintén, igen.
Nem jönnének el, ha pénzbe kerülne egyszerűen, mert mindenkinek a kenyér. A Maszló piramis itt nagyon, nagyon kézzelfogható. Szóval itt valóban az van, hogy ez mindig csak egy érdekesség, egy furcsaság lesz mindaddig, ameddig egyszer csak ezek a gyerekek, és hát a gyerekeken látszik ez, hogy a gyerekek bevonódásán, illetőleg azután az ő közösségeiknek a továbbélésén, az ő aktivitásukon látszik az, hogy ez mennyire fontos. A felnőttek számára is itt jelenik meg ennek az egész dolognak a létjogosultsága, hogy azt látják, hogy a gyerekeknek, akiknek egyébként általában nem nagyon fontos semmi, hát őket is deprimálja a szegénység, amiben élnek, egyszer csak valami fontos tud lenni, valami fellelkesíti őket, valamiért képesek akár utazni, vagy kijönni a szobából.
Értelmet az életüknek, most bármilyen közhelyesen hangzik ez, de igen. Nagyon igaz.
Egy pár pillanatra mindenképpen, vagy egy pár órára mindenképpen.
Világos. De Balázs, arra gondoltam, hogy emeljünk ki két fontos eseményt, ami a nevetekhez fűződik. Az egyik ugye a Teátrom Fesztivál, amit évek óta csináljátok. A másik egy ennél talán hát más műfajú, nem azt mondom, hogy izgalmasabb dolog. Ez volt ugye a Brook 99. És igen. Azt tudni kell rólad a hallgatóknak, hogy te a Színház és Filmművészeti még főiskolán végeztél rendező szakon.
Már akkor egyetem volt.
Már akkor egyetem volt? Úristen. Szóval akkor már egyetem volt. És te Peter Brooknak a világhírű, és tényleg világhírű színházrendezőnek, sőt filmrendezőnek is, hát tanítványa voltál, workshopjain vettél részt, hogyha én jól emlékszem, sőt talán asszisztens is voltál egy-két produkcióban, tehát a lényeg az, hogy amikor te csinálsz egy Brook 99 eseményt, akkor az nem akármi.
Akkor kezdjük talán innen, mert majd visszatérünk a teátromra végül. Tehát igen, Peter Brook számomra egy legmeghatározóbb mesterek egyike volt. Nem mondom, hogy Székely Gábor, aki Magyarországon engem tanított, ő is nagyon meghatározó az életemben, de Brook valahogy a messziről jött ember igazságával minden addigi tudásomat átfordította, amikor én elkezdtem vele kapcsolatba kerülni, dolgozni, és hát tényleg az ő munkássága, ahogy ő tulajdonképpen előadásról, vagy korszakról, valami egészen új dolgot tudott a színházban megjeleníteni, azokat a kereséseit, meg különös eredményeit, mondjuk, mint egy afrikai utazás, vagy a Buffdonor Színház létrehozása, vagy a Szent Imád Néni Álom, vagy a Lír Király film, tehát olyan egészen különösen eltérő minőségű, jellegű színházi eredmények ezek, amik, után tulajdonképpen nem nagyon lehet úgy csinálni színházat, mint hogyha ezek nem lennének itt közöttünk velünk. A nagy platóni ideák, színházi ideák körében ezek már ott vannak. Tehát amikor pedig beszélek egy fiatal színházi emberrel, akkor lehetséges, hogy ő nem tudja, hogy ki Peter Brook, és talán lehet, hogy csak egy-egy dolgot tud róla, vagy a nevét ismeri, de hogy mik ezek az eredmények, és mi is volt az, amit ő ide hozott közénk, az már csak ilyen nagyon homályosan van meg. És ezért döntöttem úgy, hogy ameddig még élnek azok az emberek, akik ővele közvetlenül dolgoztak és találkoztak, addig szeretnék csinálni egy olyan szimpóziumot, vagy egy olyan, ez egy egyhetes sorozat lett végül is, ahol egyrészt személyes találkozások, másrészt vetítések, harmadrészt workshopok segítségével megelevenítjük Peternek az alakját, és valahogy úgy, hogy mintha még élne, vagy közöttünk lenne, tehát nem visszaemlékezni, vagy nem egy ilyen szép emlékműsort csinálni, hanem valós tapasztalások, munkák, feladatok közepette megérezni azt, hogy itt miről is volt szó, amikor ő színházat csinált.
És hogyan integrálódott ebbe bele az utcaszak, vagy azok, akik az utcaszaknak a korábbi, hogy mondjam, vendégei voltak, ha úgy tetszik?
Hát, szervezés szintjén, most nem tudom, hogy egészen pontosan arra gondolsz-e, hogy kik jöttek el Magyarországra ennek keretében, vagy pedig az, mert már jelen ezt ilyen jött el, aki 40 éven át a legfontosabb munkatársa volt Peternek, legutolsó időszakában tulajdonképpen rendezőtársa. Tehát valójában az ő kettejük munkája inkább úgy nézett ki, hogy egy idő után Peter csak nézte, és már jelen volt az, aki kialakította a színpadon azokat a dolgokat, amiket aztán később a közönség látott. Tehát, hogy ő egy nagyon fontos személy, az ő nyers és szinte szarkasztikus stílusából nagyon fontos kihallani mindazt, ami közös volt nekik, tehát tulajdonképpen ő is olyan fontos, mint Peter jelen pillanatban, mert hiszen ő az, aki mindazokat ott van a kezében, a fejében, a szemében mindaz, amivel ők dolgoztak.
Hát az öregség, tehát... igen. Igen, igen. Igen. Nem, az én kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy mennyiben rímelt ez rá arra, amit mondjuk a hátrányos helyzetű kistérségekben csináltatok.
Annyiban igen, hogy hát nyilván Peternek a franciaországi központja, amikor megalakult, akkor az első projekt egy afrikai utazás volt.
Na igen.
Aztán még kétszer megismételtek, ahol megkeresték azt, hogy a színház, mint kifejezési forma, milyen olyan szélsőértékekkel, vagy új elemekkel gazdagítható, vagy miket tudnak felfedezni, amiben a nyelv, a beszélt nyelv az nem fontos. Uh-huh. És a színház milyen olyan közvetlen kapcsolódási eszközöket találtak fel, amik engem is nagyon inspiráltak, amikor elkezdtünk először 2006-ban kimenni a Kávária térre, és elkezdtünk olyan dolgokat csinálni, amit eddig soha. Tehát, hogy tulajdonképpen népszínházat csinálni, elsősorban ez az én pályámon egy ilyen fordulat volt, hogy én 10 éven keresztül dolgoztam közszínházakban, és aztán ott is nagyon vonzott valóban az, hogy olyan előadásokat csinálják, ami sok embert megszólít, és amit mindenki ért, vagy mindenkit megérint, valami bizonyos pillanataiban mindenkit megérint, de ez azért mégis valami egészen más volt. Tehát az inspiráció valójában az övé.
Világos.
De aztán, hogy hova jutottunk el, az is inspiráció az ő részéről, hogy nem egy elképzeléssel, egy koncepcióval érkezünk egy helyzetbe, hanem engedjük, hogy annak a helyzetnek a valóságai, az igazságai, az elővonalai formálják az eszközeinket.
És akkor itt kötnék át a Teátron Fesztiválra, mert ott már előjönnek ezek az attribútumok.
A Teátron Fesztivál az egy komplex megoldás a pénztelenségre tulajdonképpen. Tehát ezt a munkát, ezt úgy lenne érdemes csinálni, hogy mondjuk van az a 10-12 település, ahol hosszabb távon úgy tűnt, hogy a gyerekek köbből csapatok velődtek össze, és a felnőttek ezt támogatták ezeken a helyeken. Ott rendszeres színháznak kellene lenni, ott minden héten 2-3 csoportnak, életkori csoportnak, az iskolában, a művelődési házakban, a jeles napokon ezeknek a gyerekeknek kellene előadásokat csinálni. Tehát egy színház kultúrának kellene létrejönnie. Ez pénz kell. Amennyiben ez nincsen, akkor trükköket kell kitalálni, hogy azok a gyerekek, akik egyébként ráharaptak a színház csinálásra, milyen olyan közeli pontokat találnak, amire mondjuk érdemes egy színdarabot összeállítani, vagy amiért össze tudnak jönni egy fűtetlen házban, vagy egy művelődési házban, és elkezdenek ötletelni, és azokból nagyon üdítő, nagyon sajátos előadások születnek, persze kicsit a mi segítségünkkel is. És ezeknek a bemutatói tulajdonképpen olyan alkalmak, amik őket motiválják. Ezeket a bemutatókat hozhatjuk Budapestre is, ezeket a bemutatókat vihetjük a szomszéd faluba is. Egy a lényeg, hogy ne a saját közösségük lássa őket, hanem valaki más, valahol más úgy jelenjenek meg. Így született a Teatron Fesztivál. És akkor erre még valahogy össze tudtuk szedni azt a szükséges forrást, ami ugye nyilván jóval kevesebb, mint hogyha egy egész éves programot csinálnánk, de valahogy megspóroltuk mégis azokat a költségeket, amiket egy rendszeres csoportfenntartás jelentett volna. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy
persze,
mondom.
Persze.
Ez tulajdonképpen egy kis trükk. De ez a kis trükk, ez nagyon bevált, és nagyon-nagyon-nagyon sokan szerették, és nagyon sok, tehát közel 50 településre jutottunk el, végül is a 8 év alatt ezzel a programmal, és mindenütt valahogy egy olyan áttörést hozott, hogy tényleg mondom, hogy mindenütt, tehát ez lehetséges, hogy egy kicsit olyan zsurnalizmusnak tűnik, de tényleg vigyék el a hallgatók.
Én tanúsíthatom.
Az, hogy egy településre színház megy, ahol nem szokott lenni, és ott a saját gyerekeiket és másik gyerekeket megnézhetnek, de talán egyszer csak feltűnik a Novák Péter, és egy zenekarral játszik, vagy feltűnik egy profi színház, és csinál egy másik előadást a gyerekek előadása mellett, és ennek a hangulata, ahogy egy pillanatra ezekből a településekből a világ közepe lesz, azáltal, hogy híres és fontos emberek is a gyerekek együtt ott valamit csinálnak és megélnek, ez tényleg sorsfordító lehet bizonyos embereknek. Olyan dolgokat látnak, amit soha nem láttak volna, olyan élmények érik őket, amik valóban megváltoztathatják az életüket.
Hát ez így van, ezt tanúsíthatom. Viszont Balázs, elszaladt az időnk, és hogy beszélgetésünk elérje a célját, ami nem utolsó sorban az lenne, hogy találjunk befektetőket, mecénásokat, szponzorokat, hogy segítsenek titeket. Nekik el kellene mondani, hogy hogyan érnek utol benneteket, illetve hogyan lehet többet megtudni az utcaszakról.
Az utcaszaknak van egy saját honlapja, ez a bizonyos utcaszak.hu, de van egy elég létező Facebook oldala is, de hát ugye nyilván a szegénységnek egy velejárója az, hogy nincsen sajtós munkatársunk, tehát nyilván ezeknek a frissültsége azért nem olyan, mint hogyha itt a valami nagy színháznak a honlapját néznénk, de azért kiderül belőle, hogy mit csinálunk. Van egy, most két friss anyag van fönt, egy angol és egy magyar nyelvű blog a 2024-es fesztiválról, de van egy külön honlapja is a teatromnak, a teatrom.hu, ott is megtalálja, aki érdeklődik, ott van egy támogatási fű.
Na ez a lényeg, igen. Tehát
lehetőségeket, hogy hogyan tud, ez egy angolra is forduló honlap, tehát hogy angol és magyar nyelven elérhetőek az alapinformációk, illetőleg személyesen is várjuk a megkeresésüket azoknak az embereknek, akik valamilyen módon feladatot vagy lehetőséget látnak számunkra valamilyen helyszínen. Tehát az is nekünk az is segítség, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy ide érdekes, nálunk van itt egy ilyen, gyertek ide és csináljatok itt valamit nálunk.
Aha.
Az is egy valójában a túlélésnek egy formája, vagy egy iránya lehet.
Simon Balázzsal, az utcaszak alkotó közösség alapítójával Kalmár András beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak velünk.